sorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kossuth kultusz a politikában. Pap Gábor Zsigmond dokumentum műsora a Kossuth kép változásairól. Szakértő Gerő András és Gergely András.
Apunyi Albert, emlékirataim. Részlet. Érthető volt az uralkodó idegenkedése attól a férfiútól, aki 1849-ben a dinasztia trónvesztését kimondotta. Másrészt nem volt név, amely a magyar nép széles rétegeinek érzelmi világán annyira uralkodott, mint Kossuth Lajosé. Az egész magyar parasztság benne látta felszabadítóját a jobbágyság bilincseitől, és Kossuth apánknak nevezte. A magyar függetlenségi eszme pedig benne testesült meg, bár oly alakban, tudniillik az elszakadás alakjában, amelyben azt a kiegyezést követő időben egyetlen magyar párt vagy komoly politikai tényező sem akart megvalósítani. Nem egy helyen, az intelligencia hajlékaiban épp úgy, mint a parasztházakban, egymás mellett láttam a falon Ferenc József király és Kossuth Lajos arcképét. Ha az uralkodó csak egy lépést tesz, amellyel azt mutatja, hogy megérti, és nem kifogásolja a magyar népnek Kossuth Lajoshoz, mint tagadhatatlan jótevőjéhez való ragaszkodását. Ha Kossuth Lajos halála után temetésénél képviselteti magát, vagy bármely kegyelet nyilvánítással föléje tud emelkedni az egyéni érzékenységnek, és beleilleszkedik a nemzet érzelmi világának erészébe is, óriási eredményt ér el a teljes összeforrasztás érdekében. Mi nagy vonás lett volna egy kiengesztelő király gesztusban, legalább Kossuth Lajos halála után. De éppen a nagy vonás az, ami a Habsburgok politikájából, legalábbis magyarországi politikájukból mindig hiányzott.
Persze volt kultusz, ahogy a 48 emlékét ápolták, a csaták helyén emlékoszlopokat emeltek, és az öreg honvédek köztiszteletben állottak, ugyanúgy Kossuthot is tisztelte a társadalom, tehát hivatalos ünnepségen nem emlékeztek meg március 15-éről, de egy ellenzéki érzületű városházán, vagy egy felekezeti tanintézetben nagyon szép március 15-i emlékünnepséget rendeztek. A legtöbb szobrunk is, az elsők, amelyek még Kossuthról készültek, belső terekben vannak, ahol az iskola fenntartó vagy a városháza urai megengedhették maguknak, szabadságukban állott, hogy Kossuth emlékének ott egy szobrot állítsanak.
De létezett egy ellen Kossuth kultusz is. Talán erős a kifejezés, de lényegében már az 1850-es évek elejétől, különösen értelmiségi körökben megindult egy olyan fajta megközelítés, amely éppen a már létező Kossuth mitoszt rombolni akarta.
Deheroizálni.
Kemény Zsigmond volt az első, aki nem kevés intellektuális erővel és érvkészlettel megpróbálta kikezdeni, hogy így mondjam, ezt a Kossuth mitoszt. Gondoljunk például a Gyulai Pálra, aki hát a mértékadó figurája volt a dualizmuskori magyar irodalmi szellemi életnek. Tehát ezek voltak azok az erők, amelyek azért inkább Széchenyit preferálták, inkább Görgeit preferálták, és Kossuthot pedig általában úgy emlegették, mint aki egy nagyon jeles személyiség, de inkább, ha konkrétan szó esett róla, rosszat írtak és mondtak róla.
Részlet Kemény Zsigmond a Forradalom után című művéből.
Kossuth kormánya elkényeztető és gyönge vala. Ott a bűn fékezésére erőt, a kívánatok mérséklésére hajlamot, a népigény megtagadására bátorságot hasztalan kerestünk volna. Érzelgés volt elég, de azon mély érzés hiányzott, mely egy rossz irány szerencsétlenségeitől megdöbbenve kész a veszélyt eréllyel és önáldozással feltartóztatni. Kossuth maga inkább volt a népszerűség, mint a népeszmék embere. Hatni vágyott. Nem arra ügyelt, hogy tervei tömörek, de hogy sokfélék, csillogók és népszerűek legyenek. Lángeszű, de hiú és becsszomjas pártvezér volt. Nem sokat tekintett arra, hogy a pártkonferencián maga vagy más őrölte ki a kérdést. Mihelyest megállapodás eszközöltetett, s már az egész párttal kellett az elfogadott nézetet közleni, legott kapott az alkalmon egyéniségének feltolására. Az indítványt megteheti valamelyik közülünk, vagy megtehetem én. A kérdés kifejtését magamra vállalhatom. Ezen nyilatkozatok ritkán maradtak el, midőn a szőnyegen levő ügy karzott tapsokra és kardzöreire igényt formálhatott.
Még 1880-ban hoztak egy törvényt arról, hogy minden magyar állampolgárnak 10 éven belül jelentkeznie kell valamelyik magyar külképviseleten, ha külföldön él, hogy megtarthassa állampolgárságát. Ez a törvény nem volt Kossuth ellen irányozva, hiszen senki sem gondolta, hogy 1890-ben Kossuth még az élők sorában lesz. Tudjuk, hogy így volt, Kossuth 88 évesen megérte azt, hogy elvesztette magyar állampolgárságát. Az ellenzék persze időben tiltakozott, a törvény módosítását követelte. A kormány ezt nem tehette meg, mégis amikor Tisza Kálmán bukása, lemondatása elhatározott ténnyé vált, Tisza Kálmánban volt annyi taktikai érzék, hogy ezt a kérdést kormány szinten fölvesse és az uralkodó elé terjessze. Tudta, hogy a válasz elutasító lesz, és nagyon jó érzékkel, népszerűséget aratva azt mondta, hogy hát sajnos neki ezért kell tulajdonképpen lemondania 1890-ben, mert nem biztosíthatja Kossuth számára a magyar állampolgárságot. És valóban ez volt a fölmentése kérésének hát a formai oka, persze a mélyben komoly tartalmi okok is ott vannak. De jellemző, hogy még a korszak meghatározó miniszterelnöke is ezt tartotta a legnépszerűbb abgangnak, távozásnak. Tény, hogy Kossuth valóban hontalanként halt meg. Azt mondhatnám, hogy ez még inkább hozzájárult az ő népszerűségéhez, hiszen a száműzött ezentúl még csak nem is számított magyar állampolgárnak, hanem hontalannak.
Még egy adalékot mondanék ehhez a kettősséghez, amit az 1890-es állapot is tükrözött, tudnék, hogy a miniszterelnök is Kossuth szellemében vonul vissza. Ugye előbb is eljátsza azt, mintha Kossuth nagy híve lenne, miközben hát mindent megtett azért, hogy semmi ne érvényesüljön Magyarországon abból, amit Kossuth képviselt. 2 évvel később vagyunk, 92-ben, 2 évvel Kossuth halála előtt. 92-ben lesz Kossuth Budapest díszpolgára, szeptemberben. 92-ben emeli Ferenc József székes fővárosi rangra Budapestet. Tehát van egy királyi kegy, hogy így mondjam, egyrészt. Másrészt van a fővárosi közgyűlés, alig 6-8 hónappal azután, hogy megkapja ugye a tágabb hatáskört és a nagyobb rangot az uralkodótól, azt teszi, hogy a Ferenc József nagyobb ellenfelé díszpolgárává emeli Budapestnek. Ebben egyszer egyetlen egy dolog van, hogy a nemzetnek, és ez, amit pontosan tudtak a dualizmus korában, 2 ura van. Van egy tényleges ura, a király, ez Ferenc József, és van egy spirituális, lelki ura, ez Kossuth Lajos.
Hivatalos Kossuth kultusz, tehát a kormányzati, az állami csak 1894 után kezdődik fokozatosan, Kossuth halála után. Hanvait, mint tudjuk, hazahozták, és a korszak kultuszának jeles emléke az, hogy Kossuthnak mauzóleumot állítottak. Ez az első nagy síremlék tulajdonképpen a magyar történelemben. Régebben is voltak persze királyainknak sírjai, síremlékei, de ezek elpusztultak. számos nagy alakja a magyar történelemnek a családi sírboltban pihent. Tehát ez volt az első, amelyet a nemzet emelt egyik nagy fiának a kerepesi temetőben, együtt, körülbelül egy időben Deák, illetve Batthyány mauzóleumával. Majd lassan megkezdődnek a szoborállítások, amelynek nagy alkalmát 1902 Kossuth születésének századik évfordulója hozza el. De nem véletlen, hogy hol emelkednek az első Kossuth szobrok, az Alföldön, ahol a jobbágyfehér szabadító Kossuth neve elevenen él, Cegléd és Szeged az első két város, amelyik szobor kompozíciót állít Kossuth emlékének éppen 1902-ben.
Csak annyi vitám lenne a Gergely Andrással, hogy én még ezt sem nevezném igazából hivatalosnak. Tudnék, ezeket a szobrokat nagyrészt, mai szóval mondjuk ezt önkormányzatok állítják, illetve közadakozásból jönnek létre, a kettő kombinációjából sokszor. Tehát nem a kormányzat állít szobrokat, mert mondjuk ha leszűkítjük a hivatalosság fogalmát a hatalomra, pontosabban szólva a parlamenti többség alapozódó végrehajtó hatalomra, akkor nem létezik ilyen Kossuth kultuszt.
1918-ig ez alapvetően nem változott, és pedig azért nem, mert a magyar függetlenség kérdése eleven aktuális politikai kérdés volt, amelyben a két nagy pártcsoportosulás, a 67-esek, az uralmon lévők, a kiegyezés hívei és a kiegyezés ellenségei nem egyezhettek. 18-ban összeomlott az egész Habsburg monarchia, tehát ez a kérdés, ha talán a kortársak azt hitték, hogy rövid időre, ha már tudjuk örök időkre, lekerült a napirendről. Tehát a Habsburgok trónfosztásával mondjuk így végérvényesen talán 1921-től nem volt téma többé, hogy Magyarország független és önálló állam, és ez új utat nyitott, új lehetőségeket adott egy most már állami szintű Kossuth kultusznak.
A Horthy korszakbeli Kossuth kultusz lényege maga a folyamat, ahogy mégis úgy döntöttek, hogy Kossuthból kultusz lesz. Elég nagy zavarban voltak a Kossuthtal, tudnélik, akárhogy is van, hát Kossuth egy olyan folyamatnak volt a kiemelkedő vezető államférfia, amelyik, és ezt nem lehetett letagadni, egy forradalmi folyamat volt. De tartalmában forradalmi, egy idő után formájában is, hát a törvényesség alkotmányos kellékeit nélkülözték, vagy átlépték a korabeli törvényesség kereteit. Most a Horthy korszak az ugye alapvetően ellenforradalmi korszakként határozta meg magát, ezt nem én mondom, nem mi mondjuk, ők mondták ezt magukról. Na most 18, amivel szemben ők ellenforradalom voltak, természetesen appellált Kossuthra. Tehát a 18-as retorikában, ugye a független polgári demokratikus Magyarország ideájában Kossuth megjelent. Következőleg ők a 20-as években legnagyobb zavarban voltak a tekintetben, hogy mit csináljanak Kossuthtal, amelyik 18-hoz kötődött őket megelőzően. Tulajdonképpen azért, ha csak 20-tól veszem az időszakot, 7 év kellett nekik ahhoz, amíg valamire jutottak ezzel a problémával, és nem véletlen, hogy Bethlen beszéde is, és az egész Kossuth kultusz, hivatalos Kossuth kultusz a Horthy korszakban, gyakorlatilag az integer Magyarország megvédőjét, az adott esetben levert, de mégiscsak végigvitt honvédő háború, önvédelmi háború vezető alakját látja Kossuthban. És soha egy szót nem ejt sem 48-49 szociális tartalmáról, sem a jogkiterjesztésről, legkevésbé pedig arról a demokratizmusról, amit Kossuth képviselt. Tehát ahogy a Horthy korszak elkezdi államosítani március 15-ét, mert ezt teszi, úgy kezdi el államosítani Kossuthot, persze a maga államának megfelelően, tehát egy kilúgozott Kossuthból csinál kultuszt.
Részlet Bethlen István 1927-es parlamenti beszédéből, amelyet abból az alkalomból mondott, hogy az országgyűlés Kossuth Lajos emlékét és érdemeit törvénybe foglalta.
Ha a mi szabadságharcunkat összehasonlítom az újabb történelmi események egyikével vagy másikával, azt kell mondanom, hogy két dologra büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, hogy mi szabadságunkért sohasem árulással, sohasem képmutatással, hanem mindig nyílt sisakkal és fegyverrel küzdöttünk. És büszkén állítom azt is, hogy ha a magyar függetlenségi harc diadallal végződött volna, akkor a magyar nemzet örömében mások könnyei nem vegyültek volna, mert a magyar a maga szabadságát nem mások szabadságának letiprására, hanem csak is saját függetlenségének felvirágoztatására használta volna fel. Képviselőház, az a szabadság, az a függetlenség, az az integritás, amelyet mások ajándékából élvez egy nemzet, tarthat ideig, óráig. De az a függetlenség, amelyet vérrel vívott ki egy nemzet, az tartós lesz, és az, ha elveszett is, mindig visszaszerezhető. Tisztelt képviselőház! Ennek a magyar földnek minden arasznyi része, a magyar nemzet szuverenitásának minden attribútuma nem mások ajándékából tulajdona a magyar nemzetnek. Ennek az országnak minden talpalatnyi földjét vérrel és vassal vívtuk ki, és tartottuk meg egy világ túl erejével szemben. És ha van ma ezekben a nehéz napokban, amelyeket élünk, valami vigasztaló, biztató a jövőre, ez az, hogy az az erő, amelyet a múltban tanúsított a nemzet szabadságharcai és függetlenségi harca idején, eleven erő ma is a nemzetben, és a jövőben is érvényesülnie kell. Kossuth Lajos emlékét mi ma a magyar történelem legszomorúbb időszakában ünnepeljük. Merítsünk az ő törhetetlen hazafiságából, merítsünk az ő megingathatatlan hitéből a nemzet jövője iránt, merítsünk az ő példaadásából, merítsünk az ő prófétai kijelentéseiből erőt, bizalmat és kitartást, és mindenek előtt kötelességtudást arra az újjászületésre, amelyben rendületlenül hiszünk, amelyben minden becsületes magyar embernek hinnie kell, és amelyért dolgozni a közélet férfiainak ma legfőbb kötelességük.
Kor nehezen tudta eldönteni, hogy a kultusza középpontjába most már hivatalosan és államilag kit is állítson. A korszak Széchenyi jegyében indul. Önvizsgálat, önkritika, lassú haladás, Széchenyi kritikus hangvételét kell újra elővennünk, óvakodnunk kell a szalmalángtól, hiszen a forradalmak kudarcot vallottak. Aztán néhány év után próbálnak egyensúlyt teremteni, hiszen a Kossuth kultusz, a Kossuth tisztelet még mindig nagyon eleven a magyar nép körében, és hát végül is itt van egy független ország, ha megkisebbítve is, de hát a Kossuth végül is ezt akarta. És kormánypártba beleolvadt az a kisgazdapárt, amelyik Kossuth kultuszával jött létre az 1910-es években, és ott vannak a politikai életben a függetlenségi párt hajdani politikusai is, és a 67-esek is, tehát valahogy integrálni kell ezeket. Ennek az alkalma jött el 1927-ben, Kossuth 125. évfordulóján, amikor emlékére szobrot állítottak, most már Budapesten, az ország középpontjában, a legkiemeltebb helyen a parlament előtt, ez persze nem a mai szobor, hanem egy régebbi szoborcsoport, Horvai János alkotása, és emlékét törvénybe iktatták. De érdekes módon ez a tisztelet és kultusz, amely azért érvényesült pénzen, bélyegen, közoktatásban, nem az igazi Kossuthot állította a középpontba, volt egy bizonyos távolságtartás, egy bizonyos rezignatív méltatás a Kossuth iránt, mint egy nagy eszme képviselői iránt, és nem a gyakorlatias Kossuth, nem a 48-49-es Kossuth, vagy a reformer Kossuth került a középpontba. Betlen beszéde is ezt tükrözi. De most sajnálhatjuk, hogy a rádióban beszélgetünk, és nem a televízióban, mert ha Horvai János szoborcsoportját bemutatnám, és sajnos nehéz azt leírni, egy szomorú, lehorgasztott fejű szoborcsoportot alkotott a művész, ez a 48-as magyar minisztérium, ahol kétségbeeséstől lesújtva állott ez a kormány, amelyik pedig hát márciustól szeptemberig vezette az országot, tehát éppen a békés időszakban, és még nem a vereség előérzetében. Tehát a szabadságharc kudarcára akartak talán emlékeztetni, tehát Kossuthot nem a siker embereként állította ez a korszak oda, hanem mint nagy eszmék talán elérhetetlen képviselőjeként. Nagyon érdekes még, hogy annak dacára, hogy a rendszer elismeri a Kossuthot, a 30-as évek végétől megint ellenzéki oldalról támad egy új Kossuth kultusz, amelyik most már a demokrata Kossuthot, a népek közötti kiegyenlítést kereső Kossuthot, a függetlenséget a némettel szemben hangsúlyozottan vállaló Kossuthot emeli ki, ez a baloldal, népi írók is, de a kommunista, illegális baloldal is ebbe az irányba tájékozódik, és ekkor születik meg az az új Kossuth kép, az az új Kossuth kultusz, amelyet majd 45 után hivatalosan is érvényesítenek. A második világháború alatt ennek kétségtelenül volt valamilyen politikai aktualitása, és méltányolni is lehet, hogy kerestek egy olyan történelmi személyiséget, akit az antifasiszta küzdelemben lehet érvként használni, hogy vannak azért a magyar történelmnek olyan hagyományai, amelyek demokratikusak, németellenesek, függetlenségiek, fegyveres harcot vállalók. Tehát a 30-as évek végén, a 40-es évek háborús viszonyai között kialakul egy ilyen, mondjuk így, népfrontos Kossuth kép a baloldalon.
Részlet Erdei Ferenc, Kossuth Lajos azt üzeni című 1939-es politikai röpiratából.
Kossuth Lajos most is üzen. Azt üzeni, amiért vakmerő harcra mert vállalkozni, amiért viselte a számüzetés hontalanságát, és amiért bűvös erejű szavát utolsó lehelletéig felemelte. Újra és újra ugyanazt üzeni. S most, amikor nekünk is épp úgy kell vállalkozni, mint neki annak idején, talán épp olyan, vagy még annál is vakmerőbb helytállásra, most különösen kell érteni a szót. Még egyszer és minden időkre azt üzeni Kossuth Lajos, hogy nem vagyunk kis nép, nem vagyunk hányódó töredék, amely életet és oltalmat csak más szerencsések és hatalmasok árnyékában lelhet. Nem számít, hogy 8 millióan, 10 millióan vagy 20 millióan vagyunk. Önálló és szabad nép vagyunk, amely tudja a maga életét élni, és érdemes arra, hogy örökre megálljon a népek nagy társaságában. Azt üzeni, hogy szabad és kell merni, mert ennyi veszedelem közt csak a vakmerő vállalkozás biztosíthatja az életet. Merni kell szabadnak lenni, és merni kell minden elnyomatás és minden szolgaság ellen lázadni, mert mi ezzel a bátorsággal vagyunk elsősorban méltók az életre és a világosságra. Merni kell akkor is, ha minden veszettnek és reménytelennek látszik, mert csak az veszett el, és annak az élete reménytelen, aki maga mond le róla, és maga hajtja fejét a járomba. Azt üzeni, hogy minden öntudat, minden igyekezet és minden elszánt küzdelem népért és hazáért kevés ahhoz, hogy a szabad élet biztosan megépüljön ezen a földön, ha külső biztosítékát is nem keressük ennek a szabadságnak. Nem lehet szabad a magyar nép, és nem lehet szabad a magyar haza, ha telhetetlen hatalmasok kegyét és oltalmát keressük, mert a hatalmas szomszéd barátsága olyan elszegődés, amelynek szabadságunk és függetlenségünk a bére. Nincs más út külső biztosítéka a mi szabadságunknak, mint a hasonló sorsú szomszédokkal való egyességben, egyenrangúság és kölcsönösség alapján.
Után is ez még egy nagyon-nagyon élő realitás, és azt tudom mondani, hogy nem kommunista ügy pusztán, itt még ez az antifasiszta, demokratikus, függetlenségi ügy dominál ebben a Kossuth kultuszban. Gondoljunk arra, hogy amikor bevezetik a forintot Magyarországon, akkor a legnagyobb címletre, Kossuth kerül, de nem csak e tekintetben emelkedik meg Kossuth egyfajta ilyen hivatalos kultusz tárgyává, hanem abban az értelemben is, hogy a Kossuth Rádió immár hivatalosan, ahogy tetszik, a magyar állam hivatalos adója ezt, sőt, van ennek átnyúló ereje, hát gondoljunk a szünetjelre, ugye, ami egy Kossuth nótának a szignálja, amit nem akarok elénekelni, de ugye az a lényeg, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, ez még az antifasiszta tradícióból jön. Tulajdonképpen 48-al egy fordulat történik. Ha az ember kézbe veszi a 48-as centenáriumra készült kiadványt, akkor Haraszti Sándor, aki a kommunista párt egyik vezető figurája, azt írja, azt a címet adja cikkének, hogy 48 örökösei mi vagyunk, a kommunisták, mi és csak mi.
Részlet Rákosi Mátyásnak, a Magyar Dolgozók Pártja első titkárának 1948-as centenáriumi beszédéből.
Az állami függetlenséget Ausztriával szemben kellett kiharcolni, mely gyarmati sorsban tartotta hazánkat. A független haza csak úgy biztosíthatta a szabadságot, ha megdöntik a magyar nép zömét jobbágyi szolgaságban tartó feudális, nemesi uralmat. Ezt a kettős cél tűzte ki maga elé a 48-as polgári forradalom, és e cél elérésére hirdette és valósította meg Kossuth Lajos a nemzetiséget, a köznemesség, a parasság és a városi dolgozók összefogását. A forradalom elbukásához nem csak a cár és az osztrák császár együttes erőfelénye, de az akkori nemzeti összefogás belső gyöngesége is hozzájárult. Az ipari munkásság kisszámú és politikailag fejletlen, és nem tudja megtalálni az utat a parassággal való összefogáshoz. Mi, a népi köztársaság demokratái, tanultunk a 48-as forradalom eseményeiből. A munkás-paraszt összefogás most már megvalósulhatott, és a parasság megkapta végre az ipari munkásság segítségével azt a földet, melytől 49-ben a forradalom bukásával elütötték. A 48-as szabadság eszmék továbbfejlesztését jelenti. A nagyüzemek, a bányák, a bankok államosítása. Van valami jelképes abban, kedves barátaim, hogy éppen az 1848-as március 100 éves évfordulóján történt a magyar demokrácia felmérhetetlen megerősödése, a döntő lépés a két munkáspárt egyesülésére.
Megindul egy kis sajátítása 48-nak, csak a kommunistákhoz oda csatlakoztatva ezt a 48-asságot, és e tekintetben Kossuthot is. És innentől Kossuth változik. Kossuth nem egy demokrata lesz már, nem a legnagyobb magyar demokrata, hanem Kossuth egy prekommunista néptribun lesz. Ez a dolog lényege, és ha megnézzük ennek a vizuális leképeződése, az 1952-ben a Horvai szobor helyén emelt Kossuth szobor, ahol Kossuth már nem a felelős kormány van leginkább körülötte, hanem a nép, a dolgozó parasság, a haladó értelmiség és az alig fejlett ipari munkásság, és együtt, mint egy ilyen kommunista népszónok, újjával a, ki tudja miért, a parlament felé mutatva, rohamra vezéli a népet. Itt történik meg a váltás.
És ez még egy történelmi véletlen járul hozzá, nevezetesen az, hogy Kossuth a szabadságharc viszonyai között természetesen egy személyi vezető, nem diktátor, ahogy ellenfelei állították róla, hiszen mindvégig a parlamenttel kormányoz és más politikusokkal. De mivel honvédő háborúról van szó, természetes, hogy a külpolitikai, belpolitikai, pénzügyi, katonai szálak az ő kezében futnak össze. Valóban egy személyi vezetője az országnak, mindenki hozzáfordul 1800 1848-ban, ez tény, és ezt a tényt ferdítik el oly módon, hogy lám a Kossuth már akkor is tudta, hogy hogy kell csinálni, egy személynek kell kezébe venni a dolgokat, tehát majd, hogy nem, a diktátor előképet faragják ki a Kossuthból, ismétlem, teljesen hamisan, hiszen ő a végnapokig a parlamentre támaszkodott, de ezt szépen le lehetett, ki lehetett vágni körüle, ugye Debrecenben is ott az országgyűlés, Szegeden, Naradon, ezt egyszerűen ollóval levágták, és ott maradt Kossuth fönn a magasban a talapzaton, amit egyedül vezényli a népet.
Részlet Révai József 1952-ben az új Kossuth szobor felavatásakor mondott beszédéből, amelyben Révai Kossuthot, mint nagy kitelepítőt is méltatja.
Tiszteljük Kossuth Lajosban, az idegen elnyomók belső szövetségeseinek kérlelhetetlen üldözői, aki kész volt arra, hogy a hazaárulókat törvényen kívül helyezze, aki elrendelte birtokaik elkobzását, aki parancsot adott a Habsburgokkal egyhúron pendülő tisztek és mágnások kitelepítésére az ország fővárosába. Tiszteljük benne, hogy útját állt a megalkuvóknak, akik a reakciónak gyáván és becstelenül térdet fejet akartak hajtani. Tiszteljük Kossuth Lajosban, hogy 1848-ban tisztán látta a magyar szabadságharc és az európai népek szabadságmozgalmainak eltéphetetlen összefüggését, hogy nyíltan hirdette a magyar nép a szabadságharc csataterein nem csak önmagáért küzd, hanem a világ szabadságért is. A mi népköztársasági kormányunk büszkén mondhatja el magáról, hogy utódja Kossuth Lajos forradalmi nemzeti kormányzatának. Kossuth Lajost a vagyonos osztályok cserben hagyták már a szabadságharc alatt. 1849 után pedig végleg elárulták. Kossuth megingathatatlan hűsége a nemzeti függetlenséghez nem a vagyonos osztályokban vert visszhangot, hanem a dolgozó osztályokban. Az amerikai imperialisták hivatásos hazudozói azt állítják, hogy Kossuth Lajost az Egyesült Államok támogatta. Ebből a legendából nem igaz egy szó sem. Igaz? Kossuth a szabadságharc veresége után Amerikába hajózott, hogy politikai és anyagi segítséget szerezzen az új magyar szabadságharc előkészítésére. Amerika akkori kormánya azonban csak mint kivándorlót akarta Amerika földjére engedni, nem mint magyar forradalmi politikust. Az Egyesült Államok egyszerű emberei a magyar szabadsághőst valóban rajongva ünnepelték, de a hivatalos körök, a rabszolgatartók, a vagyonos osztályok az európai zsarnokokkal akartak kereskedni, hidegen és gyanakodva fogadták Kossuthot. Eszük ágában sem volt segíteni a letiport magyar nemzetet. O'Connor, Pittsburghi érsek és Heiss bíbornok 100 évvel ezelőtt épp oly hévvel úszított Kossuth ellen, mint ma Spielmann bíboros a magyar népi demokrácia ellen. Mi tanultunk Kossuth Lajos harcaiból, de levontuk a következtetéseket kudarcaiból és csalódásaiból is.
Ez a hamis Kossuth kultusz, hadd tegyük hozzá, visszájára úgy jött. Tehát egy bizonyos fokú megkopás bekövetkezik a nép Kossuth kultuszában, amelyen nekünk itt nincs módunk foglalkozni, de több nemzedék eltel, kihal az a nemzedék, amelyik még emlékezik a jobbágy felszabadításra, és így a Kossuth kultusz is elhalványul, mert mindaz, amit hivatalosan és szerencsétlen módon erőltetnek, és a politika azonosítja magát egy népszerűtlen politika, akkor maga az a személy is rossz esetben népszerűtlenné, jó esetben elfeledetté válik.
Két megjegyzés hadd fűzzek ehhez. Az egyik az alátámasztja, amit Gergendrás mondta, a másik vitatkozni fog részben vele. Ami alátámasztja az, hogy a Kossuth hogy csúszik el, hogy a 50-es években, ha az ember megnézi mondjuk a transzparenseket, vagy a különböző alkalmakkal kitett dekorációkat, két figura van 48-ban, aki mellé Kossuthot beteszik, Petőfi és Táncsics. Mind a kettő alkalmas arra, ez külön műsor tárgya lehetne, hogy ezt a prekommunista képet hogy akarják megcsinálni 48-ból. Természetesen pontosan tudjuk az, hogy történetileg 48-49 folyamatában Kossuthnak nem volt túl sok köze Táncsicshoz, Petőfihez sem. Battyányi már soha nem szerepel ezeken a transzparenseken, mert Battyányi már nem csatlakoztatható be ebbe. Tehát ezzel csak azt akarom jelezni, hogy ahogy Petőfit kiforgatják önmagából, részben Táncsicshoz, és így hármat, Kossuthtal hozzátéve hármójukat, már lehet úgy összemosni, összegyúrni, hogy egy ilyen plebejus kommunistaság kerekedjék ki belőle. Amivel vitatkoznék, ez a kopás. Én pont ellenkezőleg érzem. Én azt gondolom, hogy valami frenetikus erővel lepleződött le az, és nem hiszem, hogy a történelmi oktatás miatt, én azt gondolom, hogy ha úgy tetszik, a magyar nemzettudat józan reflexeként, hogy hazudnak. Ezért nem véletlen, hogy 56, és szerintem ez a legnagyobb ellenér hazzá szemben, amit az András mondott, 56 gyakorlatilag nem tesz mást, mint 48 szimbolikájához nyúl vissza, ahhoz a szimbolikához, amit egyébként a Rákosi rendszer unos-untalan használt kisajátítva. És visszanyúl az agyon kisajátított Petőfihez, mármint 56 a forradalom, és visszanyúl Kossuthoz. Hát maga a Kossuth címer, amit 56 alternatívaként állít fel, az nem egy véletlen választás eredménye. Egy nagyon-nagyon jó érzékkel azt tudom mondani, mintha minden 56-os az egyetemen hosszú kurzusokat hallgatott volna 48-49-ről, egy nagyon jó érzékkel azt a pontot találja meg, ami az egyetlen lehetséges visszacsatlakozási pont. Tehát nem, hogy megkopott volna ez a dolog, hanem pont ellenkezőleg én úgy érzem, hogy éppen azáltal, mert elközhelyesítette a Rákosi rendszer, és olyan mértékben elpimaszolott a hazugságot tekintve, ami már egyszerűen mindenkinek szemet szúrt, ösztönös érzékkel visszanyúltak az eredeti kultuszhoz.
Részlet a Szabad Kossuth Rádió 1956. október 30-i adásából.
Kedves hallgatóink, felolvassuk kommentárunkat. A maiakhoz hasonló forradalmi napokban született meg a címer, melyet azóta így ismer minden magyar, Kossuth címer. Népünk 100-valahány évvel ezelőtti forradalmat üntette el a magyar hazát jelképező pajzsról, a királyság jegyét, a koronát. A császári uralom ellen hadba vonuló seregek feje fölött büszkén csapkodott, a nemzeti szín szegélyes lobogókon az új címer a független Magyarország jelképe. Nekünk magyaroknak azóta ez a címer jelenti Magyarországot. Nem tudtuk és nem is akartuk magunkénak elismerni azt a címert, melyet a szolgai utánzás korában a Rákosiék próbáltak népünkre erőszakolni. Hiába helyezték minden állami épület homlokzatára, hiába szövették, festették nemzeti szín zászló kötetére, hiába verezték pénzünkre. Minden magyar számára idegen maradt ez a címer, nem a hazát jelképezte, hanem azokat, akik kifestették, felvarratták, kiverették. A szolgai utánzás, a meggondolás nélküli szolgai engedelmeskedés, a nemzeti sajátságokat könyörtelen gyújtó Sztálin Rákosi szellem jelképe, ez a ránk elütakott címer minden magyar számára. Nagy Jövőjártás tegnap bejelentette, a kormány javasolni fogja az országgyűlésnek, hogy ismét a Kossuth címet fogadja el, tegye hivatalosan is országunk jelképét. Más címet lobogtatnak majd a magyar zászlón. A külföldiek számára talán csak jelentéktelen változás ez. Nekünk azonban mindent jelent. A címer maga is jelkép. Egy országot jelképez. Kossuth címerét tűztük újra zászlónkra. E jelképpel indult hazánk a nemzeti függetlenség új útjára.
És most mindjárt egy másik archív felvétel következik. Nyikita Szergejevics Hruscsov Cegléden beszél 1958 áprilisában.
Товарищи, мы знаем, следили и за печатью.
Mi tudjuk azt, elvtársak, hogy a magyar újságok is, ugyanúgy, mint a nyugati burzsá országok azt írták, hogy ime, itt vannak az oroszok, akik 1848-ban is elküldték csapataikat Magyarországra, hogy leverjék a magyar forradalmat, most 1956-ban újra ide küldik a csapataikat, hogy a magyar forradalmat megsemmisítsék. Mert hiszen ezek a gazemberek forradalomnak nevezték 1956. októberét, habár ez a legaljasabb, legszemtelenebb ellenforradalom volt. De a magyarok mind nagyon jól tudják, hogy 1848-ban első Miklós cár csapatait nem a magyar munkások és nem a magyar parasztok segítségére küldte. 1848-ban első Miklós az orosz csapatokat az önkényuralom megerősítésére küldte, azért, mert ő akkor féltette az önkényuralmát. Első Miklós cár az osztrák-magyar monarchia, az osztrák császár barátja volt. Viszont az orosz nép legjobb fiai, Gercen, Csernyisevszki, azok, akik az orosz forradalmárok gerincét képezték, azok Kossuth barátai, a magyar nép barátai voltak.
Nem jó vasztánye против своих угнетателей.
Hruscsov beszéde jelzi, hogy az oroszoknak maguknak sem volt könnyű feldolgozniuk azt a tényt, hogy többször beavatkoztak a magyar történelembe, és nem magyar érdekek javára, és ma már megmosolyogtató ez az argumentációja persze, de jellemző, hogy szükségesnek tartotta ezt elmondani, vagy szükségesnek tartották vele ezt elmondatni, hogy földolgozzák az 1849-es cári intervenció és az 1956-os vörös hadsereg intervenció alapvető különbségét. Persze Oroszországban valóban az egyszerűbb emberek körében egy olyan kép él Magyarországról, mint a lalandóan turbulens emberek megzavarják a világ nyugalmát, és folyton rendet kell csinálni. Tény, hogy az orosz ember tudatában, és azt hiszem, hogy Hruscsov itt haza is szólt Oroszországba, hiszen a beszédeit megjelentette a Pravda, ott úgy jelent meg, hogy Magyarországon 1849-ben is be kellett ma avatkozni a cáratyuskának, mert rendetlenség volt. A második világháború végén fel kellett ezt az országot szabadítani, mert különben itt magától nem ment volna semmi, és 56-ban megint, és állandóan orosz vérrel és orosz véráldozattal kellett a magyar történelem kisiklott szekerét visszaállítani a vágányokra. Ez az egyszerű kép él szerintem ma is széles orosz körökben, és erre akart talán a Hruscsov utalni, amikor itt némi nemű történelmi különbséget tett.
A Kádár rendszer bizonyos szempontból nem tudott mit kezdeni 48-49 örökségével, és így Kossuth-tal sem. Egyrészt azért nem, mert gyakorlatilag a rendszer alapparaméterei nem változtak. Hát Magyarország továbbra is egy megszállt ország volt, a 48-as 12 pont követelései, ha úgy tetszik, továbbra is érvényesek voltak, és 56 valóban rátett Kossuthra és 48-ra egy olyan fajta új tradíciót, amivel a rendszernek, még a Rákosi rendszerhez képest is pluszban, ha úgy tetszik, szembesülnie kellett. Hadd tegyem hozzá azt egyébként, hogy a Kádár rendszer elsődleges zavarát jelzi, hogy 56 egyik alapkövetelése volt március 25-ének újból nemzeti ünnepé tétele. A Kádár rendszer ezt elvileg meg is ígérte. 57-ben már 5 nappal az ünnep előtt egy minisztertanácsi határozattal úgy döntöttek, hogy erről szó se lehet, és gyakorlatilag iskolai ünnepként maradt meg az egész korszakban ez a nap. Tehát itt volt egy ambivalenciájuk ezzel a dologgal, csak nem tudtak vele mit kezdeni, ez megakadt a torkukon.
A Kádár rendszer egy bizonyos fokú zavarral viszonyul a Kossuthoz. hát, hogy demokrata volt, nemzetiségek, népek közötti együttműködést kereste, és hogy a magyar történet nagy alakját, ezt nem lehetett persze elvitatni, tehát valami fajta deheroizálásról nincs szó. Nincs tudomásom arról, hogy a 60-as, 70-es években bárki is hivatalosan vagy népszerű módon mondjuk neki ment volna a Kossuthnak, nem. De többet hallgattak már róla, nem állították a középpontba, éppen azért, mert kicsit visszautalt 56-ra, megterhelődött ezzel a Kossuth, hogy így mondjam. És egy bizonytalanság uralkodik a 60-as, 70-es években Kossuth körül, és a 70-es években pedig Széchenyi kultusza kezdődik meg. Nyilvánvaló, hogy miért. Fölfedezik a Széchenyit, mint egy olyan reformert, aki polgárosodást akar, ez igaz, nem akar alapvető politikai reformokat, hanem elsősorban gazdasági erősödést, gazdasági gyarapodást és gazdasági reformokat. Azt kell, hogy mondjam, ez is igaz. Ez nem hamis Széchenyi, ez nagyjából elmondható a Széchenyiről. Tehát ez a Széchenyi kerül a kultusz középpontjába, hiszen mit lehet csinálni a 70-es években? Némi nemű gazdasági reformokat és a politikát érintetlenül hagyni. Az áthallás nyilvánvaló, Bécs helyett ugye tessék Moszkvára figyelni, nem engednek politikai változást, tehát nekünk a Széchenyi útját kell követni, mondják ki mindig gyakrabban, tudomásom szerint Kossuth szobor állításra már ekkor csak elvétve kerül sor, és egyre több Széchenyi szobrot adnak, megkezdődik Széchenyi kultusza.
Magyarországon 56 után először igazából nyílt utcai tüntetések a rendszer ellen a 70-es évek elején voltak, tehát 71-72-ben, amikor a belvárosban elindultak ezek a fiatalok tüntetni. Akkor kitalálta a Kádár rendszer azt, hogy hogy lehetne újból, hát valahogy megpróbálni kisajátítani intenzíven ezt az egész Kossuth kultuszt, és ehhez kötődően 48-ot, és kitalálta rá a 70-es évektől erre való reakcióként az úgynevezett forradalmi ifjúsági napokat. Itt azt csinálták, ugye, hogy három jelzett napot egy sorba tettek. A naptári közelség indokolta, de ideológiát csináltak hozzá. Március 15, 48-as forradalom, március 21 a tanácsköztársaság kikiáltása, és április 4 a második világháború vége Magyarországon. Felszabadulás. Na most itt jött az, hogy a sor pedig úgy nézett ki, hogy Kossuth, Kun Béla, na és itt volt a harmadik elem, ahol kiderült ennek az egésznek a teljes tartogatlansága, hogy nem lehetett április 4-ét megszemélyesíteni, mert csak egy orosz marssal tudtak volna oda tenni. Így aztán a forradalmi ifjúsági napok tulajdonképpen az egyik, a rendszer egyik olyan ideológiai nagyberuházása volt, amelyik tulajdonképpen teljesen hatástalan maradt, és úgy pergett le, ha úgy tetszik, a magyar köztudatról, mintha soha nem lett volna. Demokratikus ellenzék a 80-as években, 70-es évek végén, 80-as években nem véletlenül március 25-ére szervezte rá magát, kialakította a hagyományos útvonalát, ahol az egyik alap elem a Kossuth szobor volt. Tehát a, ugye Bemtértől indultak, vagy a Petőfi szobort, és a Bemtér volt a végállomás, amiben már az 56-os reminiszencia is persze benne volt.
Vagy Kölcsei szobra, vagy Batthyány térnél, tehát ha még tovább mentünk.
De Kossuth szerepelt ebben a sorban, középpontban. Tehát Kossuth újból beemelődött a demokratikus magyar ellenzékiségbe, és azok a demonstrációk, amik a 80-as évektől minden éve megismétlődtek, rendszerellenes éllel, azok ide kötődtek.
Nem véletlen, hogy az első lakitelki találkozón, tehát 1987-ben Posgai Imre, ugye mint a reformtábor egyik vezetője, leteszi a garast Széchenyi mellett, és az egyik fölszólaló után azt mondja, hogy igen, most a Széchenyi útja tűnik járhatónak, de ha nem, ne felejtsük el, hogy ott van a magyar hagyományban egy Kossuth is, tehát ráléphetünk a kikényszerített politikai reformok útjára is. És tudjuk, hogy ez következett be.
Az a lényeg, hogy az ellenzékiség kötődött Kossuthoz és 48-hoz. Bármelyik irányból is jött. És az a lényeg ennek az egész folyamatnak, hogy a rendszer megváltoztatásához újból ezt a 48-asságot vették elő rituáléban is. Hadd tegyem hozzá, a magyar rendszerváltásnak nincs önálló szimbolikája. Még annyi sem, mint 56-nak volt, 56-nak Lukasz Zászlót hozzátette a 48-as szimbolikához. A 89-es, 90-es rendszerváltás egyetlen egy saját szimbolikus elemet nem dolgozott ki, majd 50 év múlva, akik meg akarnak emlékezni róla, nagy bajba lesznek, hogy milyen szimbólumokkal dolgozzanak. Nem véletlenül, mert teljesen egy az egybe az 56-os és 48-as szimbolikákkal mozgott a dolog, és a március 15-ék voltak azok a napok, 88-ban, 89-ben is, de még 90-ben is, amikor a döntő, a tömeges, az adott esetben 100-es nagyságrendű tüntetések lezajlottak. Tulajdonképpen itt tartunk ma, egyetlen egy megjegyzéssel zárnám ezt az egész dolgot, a magam részéről, hogy úgy tűnik számomra, hogy 1848-ra és benne Kossuthra sokkal nagyobb szükség volt a rendszer megváltoztatásához, mint a rendszer működtetéséhez. Ezt abból vonom le ezt a következtetést, hogy végül is a magyar parlament úgy döntött, nem pártok szerint egyébként, de többségi szavazással, hogy végül is a rendszerváltásban semmilyen szimbolikus szerepet nem játszó Szent Klomás címer teszi meg az ország címerévé szemben a Kossuth címerrel, és a rendszerváltás folyamatában semmi jelentős szerepet nem játszó augusztus 20-át emeli az első ünnep rangjára, szemben a rendszerváltás folyamatában nagy szerepet játszott március 15-ékkel. Kossuth, és ez a Kossuth kultusz jellegével és indulásával is összefügg, a magyar történelem egyik legfontosabb nonkonform tradíciója. Ezt azért mondom el, mert ponton túl szinte mindegy, hogy egy rendszernek mi a belső szerkezete. Minden meglévő rendszer természetesen állandónak, stabilnak, folytonosnak akarja magát láttatni. A legnagyobb bajban van azokkal a tradíciókkal, azokkal a kultuszokkal, amelyeknek nonkonform tartalma is lehet. Ez veszélyes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minél inkább a stabilitás hűvkörébe kerül, és a stabilitás tényleges igényébe él és mozog a magyar politika, annál kevésbé lesz szüksége nonkonform kultuszokra, a hivatalos politikának. Ettől persze alternatív kultusz mindig is lehet, és volt is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Kossuth kultusz változásairól beszélt Gerő András és Gergely András történész. Közreműködött Fikár László, Nyári Oszkár, Pap Zoltán, Széles Tamás és Versényi László. A felvételt Gera Csilla és Varga Károly készítette. Dramaturg Simon László. Zenei szerkesztő Szakács Emese. A műsort összeállította és rendezte Pap Gábor Zsigmond.
A Dokumentum műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2009. március 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Huszárok, avagy egy kisvárosi kerthelyiségben. Utópista tragibohózat. Írta Őrsi István.
Söröd, Lacika?
Persze, hogy maradt. Az egyszerű huszárok nálunk magyar sört isznak.
Mert jó hazafiak, Lacika.
Apropó huszárok! Ismerik a tönklement hentes énekét?
Halljuk.
Azt mondja, hogy rám rohadt a hús zárok. Jöhetnek a huszárok.
Lacikám, miért nem löketted ki ezt az ember?
Azt mondja, hogy előttünk még 20 árok, az ugratnak a 20 árok.
Ebben a magyar humorban van valami specifik. Én már Clevelandben születtem, de édesapám magyarnak nevelt.
Figyelj azt a kis embert. Ha? A főnök asszonyom férje.
Mi baj a magának a huszárokkal, mondja?
Én maga is huszár volt. Azt is én nem tudom. Csak éppen gumiból volt a lovagló pálcája.
Itt a sör. Na, Lajos bátyám, itt nem kötözködünk.
Jó, Lajos, kisfiú, jó.
Még soha sem ismert meg, de azért a biztonság kedvéért csentem magamnak a műhelyből egy parókát.
Nem tudtam, mi olyan furcsa magán. Egy szóval... Véget visel.
Szíveskedjék fizetni, Lajos bátyám,
és menjen. Lacikám, én kifizetem a cekhét.
Én nem akartam megbántani. Hát én is huszár vagyok. Na, megyek haza, azt megetetem a lovaimat. Ja, a kirizsívet azért kifizetheti.
Na, menjen már, menjen.
Jó, anna meglillult a húzzárok.
Menjen, Lajos bátyám, menjen.
De megöltek a húzzárok.
Éva, nagyon jól áll magának ez a hui.
Ez a kisember ma délben bejött a fodrászatra, és elmesélte a feleségének, hogy kivel találkozik itt. Azért hoztam ide magát, mert
azért látogattam haza, mert egy magyar wife-ot keresek. Olyan magyar lányt, aki miattam jön hozzám is. Nem azért, mert a US-ben akar élni.
Figyeljen már rám. Azért hoztam ide, mert ha egyedül lennék, felfigyelnének rám. Mindjárt beállít ide valaki. Nézze?
Ha?
Ott.
Hol?
Az a hájas.
Aha, ja, mi az, hogy háj?
Kövér. Fogja meg a kezemet.
Megismersz, Csöppi?
Lefogytál, Dagi.
Nekem sok a pénzem, de idealista beállítottságú vagyok.
Hallgasson.
Mikor láttuk egymást utoljára?
1957. április 27-én. Az első fokú tárgyalásomon odaállt a szemközti épületben.
Na látod, akkor még legalább 10 kilóval többet nyomtál.
Tanúként jelentél meg.
Na, rémlik valami.
A feljelentő is te voltál.
Mit nem mondasz?
Rendőrhadnagyi egyenruhában pompáztál a bíróság előtt.
Tényleg?
Az ilyen incifinci emberek azért bújnak szívesen egyenruhába, mert azt remélik, hogy abban mindenük megnő. Most mi a rangod?
Őrnagyként szereltem le 72-ben. Előbb még elvégeztem a jogot, aztán átmentem a közigazgatásba.
Városkánk ingatlan ügyeinek ura lettél. Feleséged a helyi fodrászszövetkezet vezetője. Pártodból 1989-ben léptél ki. Jelenleg a keresztény néppártot erősíted.
Igen. Egy másik pártot. Nyomozónak nem volnál olyan kiváló dagikám, mint rabnak.
Hozhatok önnek is egy dortmundit?
Hozhat. Mondja, fiam, megsiratnák a helybéliek ezt az urat, ha keresztül lőném?
Hogyan kérem?
Látom már, Lacikám, előbb-utóbb ezt az én legrégibb barátomot is ki kell haigálnod. De ezt nehezebb lesz. Hány kiló vagy, dagikám?
Hozhatja a sört.
Mit gondol, tényleg van nála pisztoly?
Nem hiszem, de let's go.
Jön vissza.
Az ilyen háj ember ritkán gurul dübe, de akkor nem marad. Kövönkő.
Azért kérettelek ide, hogy közöljem. Egyenlítettem, Csöppi.
Hallgatlak.
Részletes beadványban ismertettem a forradalom leverése után játszott szerepedet. A sok feljelentést, kihallgatást, zsarulást, megfélemlítést.
Beosztásomból rám háruló kötelességemet teljesítettem.
Igen? Felkutattam azt az embert, akit páncélszekrénybe zártál, és aztán golyószóróval megsoroztad a páncélszekrényt.
Előtte még felállítottam a páncélszekrényre is. Ott kellett elszavalni a talpra magyart.
Ezt nem is említette.
Adtam neki 2-3 pofont, mert egy csapásra elfelejtette a legszebb nemzeti költeményünket. Amikor eszébe jutott neki, megint kapott néhány fülest. Még nem tűrhettem, hogy még a rendőrőrszobán is izgasson.
Ez mind igaz lehet, olyan rosszul hangzik.
Nem rossz a dolgozatod, de nagyon hiányos.
Olvastad? De hiszen csak tegnap előtt küldtem szét. 10 példányban, 10 hivatalos helyre.
4 helyről még nem jött visszajelzés. Alszanak a huszárok.
Miféle huszárok?
Mindegy. Előbb volt itt egy úr asszavat a huszárokról. Könnyű lovasság. Hol itt, hol ott? Ismered azt a nőt?
Nem érdekel.
De te érdekled őt. Majd elnyel a szemével. Paróka van rajta. A feleségem beosztotja.
Hol a huszárokról locsogsz, hol erről a nőről, pedig már érzed a nyakadon, hogy szorul a hura.
A pasit pedig Árpád vitéznek hívják. A Weiss fia. Tudod, a dadogó Weissi, aki 2-vel felettünk járt. 57-ben emigrált az USA-ba. Képzeld, ott magyarosított, és ausgerechnet vitézre.
Most miért emigrált? Feljelentetted őt is?
Sajnos nem volt rá idő, mert már 56 decemberében lelépett. Rettenetesen magyarkodott. Hazafias verseket költött. Süvit a ruszki golyó, ruszkik bajonettje öl, a magyar vér folyó, a világon szétömöl.
Éva, ezek rólunk beszélnek.
Maga szerint megismert.
Nem tudom, de let's go.
Üljön vissza. Miért engedi el a kezemet?
Tönkretetted az életemet.
Ilyen tehetségtelenül nem lenne szabad hallgatózniuk.
3 évet csúsztak rám. Miattad?
Mindent jóvá teszek. Előttünk a jövő.
Mit teszel te jóvá? Ha 3 éven át belülről bámulnád a rácsot, szagolnád a kéblé bűzét.
Te is csak 2 évig szagoltad.
Az nem rajtad múlt.
De nem ám.
Megkaptam a harmadot.
Ki ne tudná, a rendőrség részéről én véleményeztem a kérvényedet. Mondanom sem kell, elleneztem, mert tudtam, hogy a börtönben nehezen leszel pótolható.
Hogy érted ezt?
A bizottság azonban úgy döntött, hogy a szabad életben is szükség van becsületes emberekre.
Mit akarsz ezzel mondani?
Rögtön 2 üveggel hoztam.
Előrelátó ember vagy, Lacikám. Te mondd a fiatalokodát, mit isznak?
Remy Martint.
A Weiss papa svábbogár tanítja, tudod, egész Clevelandet. Multimilliómos. Hazafiasságból főként magyarokkal dolgoztam.
Nem érdekel a Weiss.
Az újonnan jöttek, persze kevesebb bért kell fizetni.
Éva, én oda megyek és felpofozom.
Itt marad.
Lemerném fogadni, hogy ez a picike nem is magyar, hanem sváb. Vagy zsidó. A magyar az nem cynical.
Tartsa a száját.
Látod, hogy felhúztam Árpád atyánkat?
Mit gondolsz? Miért jöttem ide? A Weiss dinasztiáról akarok veled társalogni?
Tudod mit, Dagi? Alapítsunk egy korlátolt felelősségű társaságot, mely a múlt átformálásával foglalkozik.
Na ne bohockodj.
Mindenki arról szólokol manapság, hogy jobb jövőt kell teremteni. Csak hogy a jövő eljön akkor is, ha nem teremtik. Ezzel szemben a múltat nekünk kell átformálnunk. Álmaink és szükségleteink szerint. Csak így lehetünk méltók a demokráciához, amely felé menetelünk.
Nagyon is megértem, hogy át akarod formálni a múltadat, csöpikém. De hogy ebben éppen én segítsek, én, akit jó voltodból még a tárgyalás előtt 57. januárjában kivágtak az egyetemről. Csak 75-ben engedtek leállamvizsgázni.
A vége jó, minden jó.
Szabadulásom után 18 évig nem kaptam rendes állást. Cipőpucoló voltam, kocsikísérő, alkalmi munkás.
Hát mi?
Horukoltam a vásárcsarnokban. Szendvicset árultam a Vígszínház büféjében.
Az már nem is olyan rossz. Hát még?
Voltam úszómester szónokon. Csatornatisztító. Éjjeli őr.
Munkásőr.
Egy szájba váglak. Kirázlak a nadrágodból.
73-ban. Március 2-án vettek fel, és május 7-én hajítottak ki.
Hogy lehettem volna munkásőr? Priuszom volt.
Egyik barátom jó voltából rendelkezésemre áll az elbocsájtásodról intézkedő fegyelmi tárgyalási jegyzőkönyvének másolata. Véletlenül itt van nálam. Ha vetnél bele egy pillantást.
Hallotta? Látja?
Nem zavarja, hogy a kezem izzad?
Hamisítvány. Drága.
Ha megszerzi nekem azt a papírt, nézze, ha? Letette az asztalra.
Hova gondol?
Nos jó, elismerem. De te miattad züllöttem idáig. El kellett tartanom a családomat.
73-at mondott, ugye?
A végén már mindent meg kellett próbálnom. Ezt is neked köszönhetem.
Mindent nekem köszönhetsz, Dani.
Kínáljon neki azért a papírért $1000.
De hova gondol? Nem vagyok idiót.
Na, megcsináljuk a KFT-t? Már nevet is találtam neki. Huszárok KFT. Könnyű lovasság, na?
Megengedi, elereztem kicsit a kezét.
Vagy jobban hangzana a tiszta múlt KFT? De egyértelműbb volna, de kevésbé romantikus.
Az én múltamat nem kell tisztítóba adni. 1956. október 29-én hazalátogattam Pestről. A TSC éppen feloszlott itt. Apám úszott a boldogságban, hogy visszakapja a 9 holját. Berúgtunk, és elhatároztuk, hogy leromboljuk a szovjet emlékművet.
A szolgaság szimbóluma.
Úgy van.
De nem romboltad le. Csak leszartad. Szerencsédre. Mert ha le is rombolod, akkor nem 3 évet kapsz, hanem legalább a dupláját.
3 éve egy szarkupacért.
Mindent nekem köszönhetsz. Mert ha én 57-ben nem jelentelek fel, akkor most hogy bizonyítanád be, hogy forradalmár voltál? Ha? Hogy sínylődtél a hazáért? Ha ügyes vagy, öregem, ebből megélsz.
Talán az én érdekemben jelentettél fel.
Jogot végeztél te is. Tudhatod, hogy a tetteket nem a szándékok, hanem a következmények alapján ítéljük meg. Ha nem jelentlek fel, már 57-be felcsaptál volna karhatalmistának, hogy elfeledtest forradalmi hőbörgésedet. Most mit csinálsz?
Minden esetre magamhoz veszem ezt a hamisítványt.
Ügyes mozdulat volt. Azért ne érezd túlzott biztonságban magadat. Hát, ha akad még belőle másolat itt-ott.
Ide figyelj. Nekem 3 évi börtön...
Csak 2?
És további 14 év reménytelen hányódása kellett ahhoz, hogy megtörjek. És jelentkezzem a munkásőrséghez.
Egész jó szöveg. Meg kell csinálnunk a KFT-t.
Voltál már csatornatisztító?
Pompás, tiszta múlt KFT.
A munka után meg akartam inni egy pohár sört, a csapos befogta az orrát, úgy szolgált ki.
Inkább a huszárokról nevezzük el?
64-ben elhelyezkedtem a lósportiparban, egy fogadási irodában. Utolért a káderlapom, és kirúgtak, mint büntetett előéletűt. Nem,
mégis inkább tiszta múlt KFT.
66-ban írnok lettem egy nagy építkezésen, onnan is kirúgtak.
Pedig elég szép a kézírásod. 58-ban hozzám küldték véleményezésre néhány börtönben írott jelentésedet.
Ez már több a soknál. Talán a jelentéseimből is van másolatod?
Talán. Lacikám, még 2 sört, és 2 Remy Martint. Egész ügyes fogalmazványok voltak. A magyar tanárunk büszke lett volna rád.
Azokat a jelentéseket Zárka társaim tudtával is, és közreműködésével írtam meg. Senkinek sem ártottam velük.
Tiszta múlt, KFT.
Ez fantasztikus. Te csukadtál börtönbe. Rendőrtiszt voltál, én meg rab. És még ma is te vádolsz, én meg védekezem.
Hogy is mondta az a részek pofa az előbb? Rám rohadt a hús, zárok, jöhetnek a huszárok. költőket is kell majd alkalmaznunk. Kösz, Lacikám, a két konyakot. Kérlek, vidd át a fiataloknak.
Ó, ezt nevezem magyarul hospitality-nek.
Miért vigyorog rájuk?
Menjünk bele. Há, miért ne? Majd én is vendégül látogatom őket.
Én is hoztam neked betekintésre néhány dokumentumot.
Kitörölheted vele a Duxley seggét.
Duxley? Ez jó, ki az a Duxley?
Dokumentumai csak azt bizonyítják, hogy eleget tettem a kötelességemnek. És holykor túloztam, az a kor szelleméből fakadt. A felelős emberek ma megértik ezt.
Hát újdonsült pártod?
Nincs előtte titkom. Az országos elnökség egyik tagját én hallgattam ki annak idején. Emlékszik rám, már csak azért is, mert letérdeltettem, és falnak lódítottam néhányszor a fejét.
Letérdeltetted?
Egy jó keresztényt időnként le kell térdeltetni. Különben se értem volna a fejét, ha áll. Nagyon langaléta ember. Múlt vasárnap együtt horgáztunk.
Ez nem lehet igaz.
A megértés és a megbocsájtás krisztusi erény. Beléphetné hozzánk, Dagi. Persze a te eseted nehezebb. A rendőrtiszt ugyanis a kötelességét teljesíti, de a spiclit? Féregnek tekinti a társadalom.
Nem voltam spicli. Mindent az árkatársaim tudtával csináltam. És még egy külön beszélőt sem kaptam.
Egy évvel azért előbb engedtünk el. Éva, kérem, miért nem ülnek át hozzánk? A parókáját is leveheti nyugodtan.
Na, oké. Éva, na menjünk.
Ez szóval megismert.
Mit gondol? Ki miatt járok olyan gyakran a fodrászatra?
A felesége miatt.
Ez jó. Miért nem jön? Nézze, Weiss úr, már le is ült hozzá.
Hello, vitéz vagyok. Éva, jöjjön már. Na, Éva, maga nekem sokkal jobban tetszik így újig nélkül.
Hm? Na végre. Eddig is magának beszéltem, hiszen azért régió barátom úgyse tud követni. Már az iskolában meggyúlt a baja a tényekkel. Az egész osztály verekedett, de a tanárt, mikor belépett, csak ő nem vette észre. Később, mint hallhatta, anyagcseréjének végtermékét vonultatta fel a vörös hadsereg ellen. És most se érti, milyen világban él. A múltban turkál, amikor pedig mindenki felejtene.
Ha megengedik, most távozom.
Üzletet kínáltam, hova sietsz? Nyihog már a paripád a kerteiség előtt? Ne szálljon lóra a huszár, ha elerett az orra vére.
Nem érdekel a halandzsát. Viszontlátás, a kezét csak...
Maradjon még, kontra úr.
Szent Isten, Évike. Hát maguk ismerik egymást?
Á, csak nem maga is rendőr.
Amikor maga ma délután elújságolta a főnök asszonyomnak, hogy kontra Benjaminnal találkozik. Tudtam, hogy nekem is itt a helyem. Ilyen nevű ember nincs több az országban. Az én vezetéknevem Korda, a mostoha apám után. Édesapámat másképpen hívták. Nem kíváncsi a nevére, kontra úr? Magának elárulom. Ivanovics Konrád.
Szent Isten.
Na, pillanat, mi a baj? Egy szót sem értem. Pincér, hé, vizet az úrnak.
Nem kell, Lacikám, a sör is megteszi neki.
Ez az úr megölte az apámat. 1973. május 1-én. Ezt magának is tudnia kell.
Az a maga apja volt? Én erről az ügyről csak tegnap értesültem, amikor erre a találkozásra készülődve felhajtottam az elbocsájtásáról szóló jegyzőkönyvet. Kérje el tőle? A zakója belső zsebébe rakta. Egyébként én már 72-ben leszereltem, és többé nem foglalkoztam efféle mocskos ügyekkel.
Ivanovics részeg volt. Egy járőr behozta a kocsmából, ahol a május elsejei zsúfoltságban az oroszokat szitta. Hogy lehűtsük, beállítottuk az zuhanyagot.
Ruhástól.
Az meg lehet, nem emlékszem. De nem én öltem meg. Üvöltözött a zuhany alatt, megcsúszott, elvágódott és betört a feje. Amikor a belügyminisztérium kivizsgálta az ügyet, mindent az én nyakamba vartak, mert közben befutott a káderlapom.
Tiszta múlt, KFT.
Anyámnak elárulta valaki, hogy maga lökte meg. Nincs még egy ilyen nevű ember.
Általános volt a lögdösődés. Elcsúszott. A zuhanyozó peremén a kőlap éle beszakította a halántékát.
Tiszta múlt, KFT. Weiss úr?
Igen, tessék.
Nincs kedve beszállni egy kis tőkével?
Hát, mondtam már, hogy vitéz vagyok.
Elnézést, édesapja iskolatársunk volt. Akkor még Weiss Henriknek hívták. Maga kiköpött másra. Már tegnap elújságolt a feleségem, hogy megfordult a fodrász szövetkezetben.
Hát, Éva kisasszony, volt szíves megengedni.
Baleset történt. Higgye meg, Éva kisasszony. Nagy tumultus volt. Kedves édesapja alig állt a lábán, és azt üvöltözte, hogy Brezsnyev... Már engedelmet, hogy Brezsnyev kinyahatja a segít. Ez akkor, tehát kérem szépen, olyan szöveg volt, amelyet ugye hivatalból üldöztek.
Beperelem gyilkosságért. 73 óta csak 17 év telt el. Nincs elévülés.
Nehéz lesz bizonyítani, ahogy pont az én mozdulatomtól billent fel. Ismétlem. Általános volt a lögdösődés.
A lögdösődés az egész országban általános volt. Furkálások, firkálások, nyilatkozatok, nyalatkozatok, kijelentések, bejelentések, feljelentések. Mindenkinek szüksége van némi megszépítő messzeségre. Ezt nyújtanánk mi. Megértést, megbocsájtást, megbékélést. Annyi ügyfelünk lesz, hogy Dunát lehet majd velük rekeszteni.
Igen, de és hol lenne az office?
A központ Budapesten, de minden aha. nagyobb városban létesíthetnénk fiókirodákat, ki tudja. Később talán a falvakban is.
Ha jól értem, ez patriotik vállalkozás volna.
Abszolút patriotik. Csak alaptőke kell hozzá. Lehetőleg konvertibilis valutában.
Ha jól értem, maguk ketten megorganizálnák a vállalatot. Pénzzel is beszállnának?
Ha a kölcsönhöz jutnánk.
Éva kisasszony lehetne a titoknő a pesti irodában?
A számból tépte ki a szót, hiszen érettségizett lány. Többet keresne, mint a nejemnél a fodrászaton.
A tervben látok lehetőséget. A start előtt talán haza is költöznék egy időre. Mit szól hozzá, Éva kisasszony?
Békéljek meg veled, Csepikém.
És más választásod, Dagika.
Holnap 11-kor várom az urakat a hotelemben részletes megbeszélésre. Tiszta múlt KFT. National megbékélés.
Éva kisasszony?
A Huszárok KFT, az magyarosabban hangzik. Könnyű lovasság, mindenhova elér. A vidám spirit, közszeretet. Dicső National múlt. Huszárok KFT. Társulás a tiszta múltér. Ilyesmi is lehet. Holnap majd megkonverzáljuk, oké?
Ebből a KFT-ből semmi nem lesz.
Nocsa, mit rejt a pici ridikül? Magának japán magnója van?
A hatóságokat érdekelni fogja ez a kazetta. Az újságírókat is, sőt, talán egy írót is találok, aki feldolgozza a maguk bájos történeteit.
Gyönyörű kis készülék. Egész életemben ilyenre vágytam. Mutassa csak. Milyen kecsi?
Azonnal adja vissza!
Parancsoljon, miért ilyen ideges?
A kazettát is.
Ez a maga kazettája, senkit sem érdekel.
Rendőrt hívok.
Ne nevettesse ki magát. Abban a magnóban nem is volt kazetta.
Éva, my dear, mire jó ez az izgalom? A papa életét ez a kazetta nem adja vissza.
Ezen a kazettán egyetlen szó sincs, amiről nem tud a hatóság. Tudja, amit vissza is adom.
Elment az eszed.
Parancsoljon, vegye már el! Ha ennek a kazettának lenne még esélye, akkor a mi KFT-nknek befellegzene. A prózai tényekkel szemben mi felvonultatjuk a költészet világát. Nagyon tetszik az ötlete, drága Éva. Írókat szerződtetünk. Kerek, gyönyörű életrajzukat ihlenek majd ügyfeleinkről. Sugárzásukban megsemmisülnek a jegyzőkönyvek, a magnók.
$1 millió alaptőkével indulunk. Pincér, négy whisky?
Hármat.
Hová megy? Négyet hozzá, Lacikám. Csak magára gondol, meg az igazságra. Képzelem, mennyit nélkülözött a kedves anyukája édesapjának a halála után. Most kárpótolhatná.
Kisasszony, én a magam részéről a lehető legnagyvonalúbb...
Te most hallgass, Dagikám.
200,000 kölcsönzök maguknak, hogy beszállhassanak. Éva kisasszony, én megértem magát, de gondoljon arra, hogy National megbékélés. A Dunába dobhatja azt a kazettát. Én mégis $20,000 kínálok fel érte. Kes, hogy a vállalatunkhoz kössem. Egy szép titoknő, fél győzelem.
Ha? Nem csak szép, tehetséges is. Amerikai viszkitek nincs, Lacikám. Vitéz úr, azt szokta meg.
Adja csak, Csöpi úr. Nekem oké, ez is.
Én most tényleg nem iszom. Elmegyek az anyámhoz, és megbeszélem vele az ajánlatukat.
Menjen csak, kicsikém, menjen.
Ismerik a tönkrement kanibáli neki.
Visszajött. Lökesd ki, Lacikám.
Lajos bátyám.
Nincs több emberhús nálunk. Jaj, jól laktak a huszárok.
Kinyen el, Lajos bátyám, mert rendőrt hívok.
Rendőrt? Na, miért nem iszik rá, Huzár?
Na nem old el magad. Nagy szájba vágom, hogy a tapját csúszik hazáig. Jaj,
tagoljáját volna.
Mit röhög, mi? Mit röhög? Na ez már több a soknál. Te! Ne bolondozol, Lajos bátyám, álljon fel! Van itt orvos!
Nem, mert töltsél bele a szájába, ezt a viszik, na tessék, gyorsan! Na. Na, úgy, jó.
Hát, ez jó esett. Mennyi huszár!
Őt még zuhanyalá sem állította.
Mennyi huszár? És ez most már mindig így lesz.
Na, keljen fel. Igye meg az én viszkimet is. Úgy.
Gyókolom a kezéd rád.
Indulás, haza kísérem. Jaj, kapaszkodjon belém.
Jó.
Nagyon várjuk a kedvező válaszát, Majdi. Pincér, még egy viszkit. Holnap 11-kor megalakulunk, uraim, és holnaptól kultúra, civilizáció, huszárok bele a kultúrába. Ezentúl semmi erőszak. Éva kisasszony csinál egy kopit a kazettáról, aztán édesanyja kérésére eladja nekem az eredetit. Ezzel megveszem a hallgatását is. Fair business. Titoknőnk apja a régi rendszer mártírja. Ez megér némű befektetést. Nem igaz, uraim?
Erre iszunk. Holnap 11-kor másinkben jelenj meg, Dagikám, mert ezt összevérezte az a barom.
Huszárok, avagy egy kisvárosi kerthelyiségben. Őrsi István utópista tragibohózatát hallották. A szereposztás a következő volt. Dagi, Huszár László, Csöpi, Koltai Róbert, Éva, Igó Éva, Árpád, Lesznek Tibor, Pincér, Csíkos Gábor, egy részeg, Till Attila. Zenei munkatárs, Demjén Erzsébet. Dramaturg Katona Imre József. Rendezte Pós Sándor.
A hangjáték 1992-ben készült, és legutóbb 2022. augusztus 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.